Tegnapi napon Gyurcsány Ferenc beszámolt a parlamentben a magyar-román közös kormányülésnek az eredményeiről. Miniszterelnök úr a szimbolikus jelentőségű áttörésnek minősítette ezt a együttes kormányülést a magyar-román kapcsolatok szempontjából. Ugyanezzel a beszámolóval egy időben a román parlamentnek a felsőháza leszavazta az RMDS által benyújtott kisebbségi törvénytervezetet, amely egyébként a kulturális autonómiát volt hivatott intézményesíteni a romániai nemzeti és etnikai kisebbségek számára. Megjegyzem, hogy néhány perccel ezelőtt hozta nyilvánosságra az Európai Uniónak a bizottsága a Romániáról szóló országjelentését, természetesen a bolgár országjelentéssel együtt. Így aztán a aktuális magyar-román helyzetről szeretnék néhány gondolatot önökkel megosztani. Úgy ítélem meg, hogy a tegnapi román szenátusbeli események nagyon gyors és csattanós választ adtak a román politika részéről Gyurcsány Ferenc bukaresti kontárkodására, mert nem hiszem, hogy másnak nevezhetnénk a bukaresti együttes kormányülésnek az eredményeit, mint kontármunkának, különösen ennek a fejleménynek a fényében. Gyurcsány Ferencnek a tapasztalatlansága mai napon is egy reggeli rádióműsorban nyilvánosságot kapott, amikor is felvetették neki, hogy miért nem vetette föl az autonómiának a kérdését a közös kormányülésen, és ezzel kapcsolatosan azt tudta mondani, hogy nem a magyar kormánynak a feladata az autonómiának a felvetése és a támogatása. Jó lenne tudni, hogy hogyan értékeli a kormányfő a szenátusnak a döntését, esetleg része volt-e a közös kormányülésen született megállapodásoknak, hogy le fogja szavazni a szenátus a erdélyi magyarok kulturális autonómiájára vonatkozó törvényt. És ettől függetlenül is talán jó lenne egy elmélyültebb választ kapnunk arra, hogy mi a magyarázata annak, hogy az autonómiát nem vetette föl ezen a kormányülésen, hiszen egyértelmű, hogy mind az RMDS-nek, mind az erdélyi magyarság egészének a legmeghatározóbb igénye immáron másfél évtizede az autonómiára irányul. További kérdéseink is vannak ezzel a kormányüléssel kapcsolatban. Bukarestben elhangzott a kormányfő részéről, hogy a határon túli magyarok támogatása nem fog csökkenni a jövő évben. Ezzel szemben a jövő évi költségvetési előirányzatok 25%-os csökkenést mutatnak az idei számokhoz képest. Mi ennek a magyarázata? A csíkszeredai konzulátusnak a megnyitása, illetőleg a Sepsiszentgyörgyi kulturális kihelyezett intézetnek a megnyitása mindenféleképpen örvendetes. Ugyanakkor nem szerepel a 2006-os költségvetésben ennek a főkonzulátusnak a megnyitásának a költsége sem. Elhangzott, hogy a Sapientia Egyetemnek a támogatását a román kormány immáron saját feladatául is szabja. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez viszont nem magyarázat arra, hogy a jövő évtől 600 millió forinttal csökken az eredetileg egyébként 2 milliárd forintos éves támogatás, amelynek a nominális összegét egyébként 2001 óta nem sikerült emelni. Nem magyarázat rá azért sem, mert a román kormány csak az akkreditációt követően tett ígéretet arra, hogy ezt a magánegyetemet támogatni fogja. Tehát eljutottunk a 630-tól a 634. alaptalan ígéretig a bukaresti kormányülésnek a következtében. Ami az országjelentést illeti, itt szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy megerősítette, hogy számos probléma fönnáll még Románia felkészülésével kapcsolatban. Itt különösen a korrupció, illetőleg a környezetvédelemnek az ügyét hangsúlyozza ez az országjelentés, de ami a kisebbségi ügyeket illeti, fölhívja a román a politikának a figyelmét arra, hogy az ominózus kisebbségi törvénynek, amely egyébként a kulturális autonómiának az összefüggésében is említésre kerül az országjelentésben. Nos, ennek az elfogadását az szükségesnek tartja, megjegyezve, hogy májusban fogadta el a kormány, ugyanakkor a parlament késlekedik ennek az elfogadásával. Sajnálatos módon a szenátusban történtek, azok nagyon komoly aggályokat vetnek fel ennek a törvénynek és a kulturális autonómia megvalósíthatóságának a jövőjét illetően Romániában. Hölgyeim és uraim, ez lett volna a mondandóm, parancsoljanak, készen állok a válaszadásra.
Nemes Tamás, MTV Iradó, teljesen más téma, de biztos számított már rá a 2001-2002-es ugye magyar-amerikai kapcsolatokkal kapcsolatban kérdezném, hogy titkos táviratokkal kapcsolatban, hogy két dolgot, az első az, és talán ez a kevésbé fontos, hogy ma Csapodi Miklós úr és a Hás Gábor úr külügyi bizottság két tagja megtekintette ezeket az iratokat, biztos tud róla. Az első kérdés az lenne, hogy a külügyi bizottság fideszes tagjai közül megnézte valaki ezeket az iratokat napközben, vagy megóhajtja nézni ezeket az iratokat. A másik pedig a tartalmi rész igazából, hogy hát igazából mind a ketten alátámasztották azt, hogy amit a miniszterelnök a parlamentben bejelentett, az a fajta elmarasztalás 2001-2002-ben az amerikai kormány részéről, az szerepel ezekben az iratokban, és hát a külügyminisztérium honlapján biztosan olvasta és olvasható az a közlemény is, amit a államtitkár, bár Sunyi államtitkár úr, hát ő tette közzé, valószínűleg nem ő fogalmazta meg, de hogy azokban is ezek a kritikák szerepelnek. Erről mi a véleménye?
Megkaptuk a Fidesz képviselői is ezt az összeállítást, és én is áttekintettem. Azt tudom mondani, hogy ez egy tendenciózus ollózás a 2001-es és a 2002-es RT-kből, rejtjel távirat érdemes megtanulni, 2001-2002-es RT-kből. És mivel ez egy tendenciózus ollózás, ezért nagyon súlyos kétségeink vannak ezeknek az adatoknak a hitelessége felől. Illetőleg az egész eljárásnak a jogszerűsége felől is, ugyanis úgy ítélem meg, hogy a RT-k titkosságának a részleges feloldása, majd egy pártpolitikai koncepció alapján történő összerendezése, nos, ez alapvetően törvénytelen eljárás, és úgy ítélem meg, hogy nagyon súlyosan veszélyezteti a külügyminisztériumnak a működő képességét is, hiszen ezt követően nyilvánvaló, hogy a nagyköveteknek, illetőleg a diplomatáknak a táviratíró magatartását ezek a fejlemények meghatározó módon fogják befolyásolni. És hát komikusnak is tartom ezt az összeállítást, nem csupán hiteltelennek és jogszerűtlennek, ugyanis arra van kifuttatva ez a tendenciózus válogatás, hogy 2002 nyarán Kovács László, amikor ellátogatott az Egyesült Államokba, akkor áttörést sikerült az egyébként megfeneklett magyar-amerikai kapcsolatokban elérnie. Emlékeztetnék arra, hogy Gyurcsány Ferenc is áttörést ért el a washingtoni útján, tehát 2002 óta ezek szerint folyamatosan áttörünk Washington irányába. Ez a fajta tendenciózus, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen a pártpolitikai logikát követő beállítás, ez meglehetősen komolytalan. De mindez, hogy ezek a 2001-es táviratok mit tartalmaznak, mindennek az égvilágon semmi köze nincsen az alapvető problémához, hölgyeim és uraim, ugyanis az alapvető probléma az az, hogy neheztele 2005-ben az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorra, és ezt Gyurcsány Ferenc a washingtoni látogatása alkalmával mire alapozta. Immáron tudjuk, hogy a hivatalos tárgyaláson ez nem került szóba, ezt maga Gyurcsány Ferenc jelentette be 2 héttel ezelőtt, hogy a hivatalos tárgyalásokon erről nem volt szó. A sajtótájékoztatónak a szövege az teljesen nyilvános, azt ismerjük, ott sem volt szó, tehát gyakorlatilag megalapozottnak tekinthetjük azt a véleményünket, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, és George Bushnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének a szájába kívánja adni, hogy ő Orbán Viktorra neheztel. Nyilvánvaló, hogy ez megtévesztés a magyar polgárok irányába, és az is nyilvánvaló, hogy a magyar-amerikai kapcsolatoknak ez különösebben nem tesz jót. És ezt tovább lehetne folytatni, ezt a gondolatmenetet nem teszem. Szeretném azt viszont találhúzni, hogy én most jöttem haza Washingtonból, egy hetes látogatást tettem, a külügyi bizottság delegációját vezettem, és az égvilágon semmilyen neheztelést Orbán Viktor, vagy a Fidesz, vagy az előző kormány irányába én nem tapasztaltam. Tehát az alapvető kérdés az nem az, hogy 2001 őszén mi volt és mi nem volt a Gripen szerződések és a nem Gripen szerződések összefüggésében a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az alapvető kérdés az az, hogy mi hangzott el 2005-ben, vagy mi nem hangzott el 2005-ben Gyurcsány Ferenc, illetőleg az Egyesült Államok elnöke George Bush között.